Kedves testvéreim, bizony sátételem alapigét az előbb hallott igeszakasz folytatásából olvasom, Ézsaiás könyve 30. részének a 18. verse második feléből. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, Ézsaiás prófétáról úgy tudjuk, hogy nagyon régen élt, a Krisztus előtti 8. századnak a második felében. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Krisztus előtti 760-tól 700-ig, 8. század második felében élt, illetve ekkor hangzottak el azok a proféciái, amelyekből most azt a részletet olvastuk, amikor figyelmezteti a nép vezetőit, a nép előkelőit arra, hogy nem jól teszik, hogyha emberekben bíznak, és ahogyan hallottuk az utolsó mondatot a részletből, akkor tesznek jól, akkor adnak boldogságot a rájuk bízott népnek, akkor lesznek önmaguk is boldogok, hogyha megtanulják, hogy emberek helyett Istenben reménykedjenek. Ézsaiás előkelő születésű ember volt, talán éppen királyi vér folyt az ereiben, tehát rokonságban állhatott az uralkodó házzal, és mint ilyen nagyon jól látta a választott népnek, Izrael országának a helyzetét, azt tudni, hogy ebben az időben olyan pogány nagyhatalmak vették körül, vagy fordítva olyan pogány nagyhatalmak közé ékelődött be a Szentföld, amelyek mind-mind arra törekedtek, hogy az egész keletet elfoglalják. Ilyen volt Egyiptom, délen Asszíria északon, és aztán Babilónia, és ebben a helyzetben a népnek a vezetői arra gondoltak, hogy milyen jó lenne bármilyen is majd a saját hatalmukat, a saját vagyonukat megmenteni, és ezért szövetséget kerestek, erre mondja a proféta, hogy anélkül, hogy Istent megkérdezték volna, szövetséget kerestek hol az egyik, hol a másik birodalomnak az uralkodójával, és ahelyett, hogy Istenben bíztak volna, abban reménykedtek, hogy majd az egyik, vagy majd a másik nagy uralkodó úgy menti meg őket, hogy a saját vagyonuk, hogy a saját hatalmuk az megmaradhat. Ennek a politikának az lett aztán a következménye, hogy hol az egyik, hol a másik nagyhatalom hadserege vonult be a Szentföldre, járta végig a békés lakosságot, végül hadszintéré lett az ország, és erre figyelmeztet Ézsaiás, hogy ez az eljárás, ez a politika, ez a bizalom, amikor emberben bíznak a nép vezetői, ez hiába valóság, ez nem megmenekülést hoz, ez csak rosszat hoz az egész országra. Ezzel szemben Ézsaiás már a nevében is hirdette azt, amit a proféciájában is megfogalmaz és kifejt bőven, hogy az Úr az, aki megmentheti az embert. Kedves testvéreim, amikor hallottuk az imént a proféciának az igéit, akkor gondolom, hogy többeknek a fülét megütötte néhány olyan kifejezés, amelyet, minthogyha a héten vagy elmúlt hetekben az újságban vagy a rádióban hallottunk volna, azt tudnilik, hogy ismerős megint, amit annak idején jó 2700 évvel ezelőtt Ézsaiás megfogalmazott, hogy a nép vezetői nem csak hogy a saját elképzelésük szerint akarták vezetni az országot Isten megkérdezése nélkül, sőt, Isten ellenében, hanem még azt kívánták az akkori, nagyon idézőjelbe téve, de hadd mondjam így, az akkori sajtósoktól, hogy ne azt mondják, ne azt hirdessék, amit ők valóban gondolnak, ami a valóság, ami be fog következni a prófétákra nézve, hanem inkább azt, amit a vezetők akarnak, ahogyan ők látják, ahogyan ők elképzelik. A valóság helyett azt hirdessék, azt mondják a népnek, azt tegyék közzé, sőt egyenesen azt mondják, hogy ez Istennek az üzenete, amiről ők maguk is tudták, hogy nem az, hanem csak az emberi koncepció, az emberi tervezésnek az eredménye. Kedves testvéreim, ebből megérthetjük, hogy visszatérő kísértése az embernek és gyakorlata az, hogy a valóság helyett szeretné azt látni, azt remélni, és azt láttatni másokkal is, ami kedvező, amit, ahogy hallottuk is, ami hízelgő, ami jobb, mint ami a valóság, szeretné különösen a saját terveit, a saját elgondolásait jó, jobb fényben feltüntetni, mint amilyen az a valóságban. Azért, ha visszagondolunk a saját életünkre, én is a saját gyermek és ifjú koromra, akkor meg kell állapítanunk azt, hogy mindannyiunk életében voltak már eddig is olyan korszakok, én gyermekként például állandóan szembesültem ezzel az iskolában, vagy az úttörő mozgalomban, vagy aztán még tizenévesként, de már nagyobbként a katonaságnál, hogy nem szabad azt mondani, ami a valóság, hanem azt kell mondani, amit a vezetők elvártak. Azt kell átélni, azt kell leírni, azt kell továbbítani, abban kell, ezt így ki kell mondanunk, abban kell hinni, amit a nép vezetői elvártak akkor a magyar néptől. És itt nem csak olyan nagy politikai dolgokra gondolhatunk mi, akik éltünk akkor annak idején, hogy a Szovjetuniót kellett dicsőíteni, hanem arra is például, hogy a társadalmi jelenségeket, amelyek pedig egyre nyilvánvalóbbak voltak már, mint az alkoholizmusnak a problémája például, vagy, ez már a 60-as, 70-esekben, vagy aztán a kábítószernek a problémája a fiatalok között, ez inkább már a 70-es évek és aztán 80-as évek, hogy ezekről nem volt szabad beszélni, hogy ezeket nem akarták nyilvánosságra hozni, ezeket el akarták hallgatni, és ilyenek voltak azok a társadalmi jelenségek, összefoglalva, amiket devianciának nevezünk, az elhajlás, az elzülés, a kilátástalanság, az üres életérzés, amelyről nem volt szabad beszélni, mert mindez ártotta nép vezetőjének a presztízsének, de ez utólag nyilvánvalóvá vált, ártottak mindannyiunknak azzal, hogy ezt el akarták hallgatni, hogy erről nem volt szabad őszintén beszélni, hiszen ezeknek a dolgoknak a megoldását is késleltették, hátráltatták, elodázták, sokszor lehetetlenné tették. Annak idején csak két példát hadd említsek. Én mondtam a gimnáziumban a ballagó évfolyam nevében a ballagási beszédet, és bizony még azt a beszédet is cenzúrázták annak idején. Le kellett adnom az elkészített beszédet, és úgy kaptam vissza, hogy csak egyetlen egy szó volt áthúzva benne, amit nem volt szabad mondani, de természetesen az volt a lényege annak a mondani valónak. És később aztán, amikor gyárban dolgoztam, akkor pedig egészen közelről voltam tanúja annak, amit kabarékban is, viccekben is annak ide előadtak, hogy a termelési adatok meghamisítása, megváltoztatása az a mindennapi gyakorlatnak a része volt. Ebben a közegben, amelyben akkor mi felnőttünk, ebben a közegben már önmagában azért is vonzó volt például a református gyülekezeti élet, vagy az ifjúsági nyári táborok, vagy ifjúsági hétvégék, mert ezeken a helyeken, ezekben a közegekben, ezekben a közösségekben őszintén lehetett beszélni sok mindenről, amiről kívülről hallgatni kellett. Ezekben a közösségekben őszintén lehetett beszélni arról, amiről Ézsaiás proféciáját a mai napon halljuk, olvassuk, hogy nem érdemes hazudni, nem érdemes letagadni a valóságot, nem érdemes megváltoztatni azt, mert önmagunknak ártunk azzal, hogyha így járunk el, és ezért már kemény szavakkal, de nagyon fontos, ezért figyelmeztet arra bennünket Istennek az igéje, hogy legyen mindig fontos az őszintesség, legalább önmagunknak, elsősorban önmagunknak, de természetesen amennyire rajtunk múlik mindenhol, a saját környezetünkben, legyen fontos az őszintesség, legyen fontos az igazság. És kedves testvéreim, másodszor éppen erről szeretnék csak röviden beszélni, hogy ezt kell megértenünk, hogy nekünk magunknak fontos elsősorban az, hogy a saját dolgainkról, hogy a saját körülményeinkről, a saját életünkről, önmagunkról és egymásról természetesen, akik együtt élünk egy családban, vagy egy gyülekezetben, vagy egy faluban, vagy egy munkahelyi közösségben, legalább mi törekedjünk arra, hogy itt minden, lehetőleg mindig őszintén és úgy hangozzék el, úgy lehessen beszélni róla, ahogy az a valóságnak megfelel. Az előbb a gyermekkoromról beszéltem, de azt kell mondanom, hogy bizony, ma is sokfelé megfigyelhető ez, hogy például egy munkatársi közösségben az égető problémáról, gondról nem lehet teljesen őszintén beszélni, különböző megokolások miatt évekig húzódik egy-egy gondnak a megoldása, csupán azért, mert nem lehet az igazságot őszintén kimondani. És hadd mondjak egy egyházmegyei példát is, a mi egyházmegyénkben egy évvel ezelőtt, amikor adakoztunk egy Tiszán inneni templomnak a felépítésére, akkor én nyilvánosságra hoztam az egyházmegyei listát, hogy mely gyülekezet mennyi pénzt adott annak idején, tehát 2014. október végén, mert úgy éreztem, ezt korábban nem tették meg az elődeim, úgy éreztem, hogy fontos az, hogy lássa ez a közösség, amelyet vértesei egyházmegyének nevezünk, hogy ezen a téren hogyan állunk. És bizony, utána nem egy észrevételt kaptunk és tettünk egymásnak, amikor láttuk, hogy milyen szégyentelenül kevés persei adományt vallott be némelyik gyülekezetünk. És most, amikor megtörtént újra ezt tavaly október végén, akkor megint visszatért egyházmegyénk vezetés az a gyakorlathoz, hogy nem tette közzé ezt az adakozást, ezt az adakozási listát, pedig látható, hogy azok, akik tavaly ilyen nagyon keveset adtak, most megemberelték magukat, és már nem mertek 1200 forintot beírni, hanem annak legalább a duplája szerepel mindenhol. Apróságnak tűnik, és mégis saját magunk ismerete, saját magunknak az igazság ismerete, és az, hogy őszinték legyünk ebben a közösségben, ehhez elengedhetetlen, hogy ilyen dolgokban is tisztán lássunk, őszintén merjünk beszélni egymásról. Kedves testvéreim, természetesen azért fontos nekünk, hogy az igazsághoz ragaszkodjunk, és hogy őszintén beszélhessünk, mert csak így juthatunk el oda, ahová Ézsaiás is látott, és amit bátran hirdetett a királynak, bátran hirdetett a főpapoknak, akkor is, hogyha ezért őt halálra ítélték, akkor is, hogyha végül is vértanú halállal fejezte be az életét, mert tudta, hogy ez vezethet el oda, hogy az Úrban bízzanak, és belássák a népvezetői, amit nekünk is szabad meglátnunk, hogy az Úr menthet meg bennünket. Ma is nagy a kísértés annak, hogy emberi tényezőkben, körülményekben, emberekben reménykedjünk. Az elmúlt héten kaptam meg egy tiszántúli gyülekezetnek az éves beszámolóját, az elmúlt év beszámolóját, hiszen régi barátom ott a lelkipásztor, és mindig elküldi. És ez a kettőség volt bennem, ahogyan elolvastam és megnéztem a fényképeket, hogy egyrészt nagyon szépen megy sok minden, teljesen fel vannak újítva az épületek, a toronygombja az arannyal van bevonva, hogy ne rozsdásodjon most már soha többé. Állami támogatásból autót kaptak az elmúlt esztendőben, és szóval nagyon sok minden olyan szépnek és jónak tűnik, de, és becsületére legyen mondva, az őszinteséget nem hagyta abba akkor sem, amikor a gyülekezeti élet adatait írja, hogy esküvő nincsen, hogy nagyon kevesen vannak a gyülekezetben, hogy a konfirmációt el kellett halasztani, a gyerekeket fel tudják készíteni, egy szóval, azokat a jelenségeket is ő közreadja, amelyek arra figyelmeztetik nyilván elsősorban őket magukat, de bennünket is, hogy az emberi segítségnek megvan a helye, megvan a maga lehetősége, de tudnunk kell, hogy az egy korlátolt térben mozog, hogy annak nem végtelenek a lehetőségei, és hogy bizony mindenek felett az Úrban kell reménykednünk, mert hiába a gyönyörű épületek sokasága, hogyha nincsen megtöltve, ha nincsen kihasználva, hiába tehát a külső körülmények, hogyha azt nem tudjuk lelki tartalommal megtölteni. Ezért fontos nekünk is, itt a Sukrói gyülekezetnek, hogy mindig, amikor csak lehet, tehát úgy értem, amikor szó van róla, akkor mindenről őszintén beszéljünk, mint ahogy következik majd az évelei presbiteri ülésünk is, ahol mindig igyekszünk úgy megtárgyalni gyülekezeti életünk dolgait, hogy az igazságot keressük, hogy őszinték legyünk, és ezért reménykedhessünk abban, hogy Isten bennünket is megszabadít. És befejezésül ezt hadd ismételjem, amit az alap igében hallottunk, hogy igen, Ézsaiás figyelmezteti arra a nép vezetőit, hogy Isten nem hagyja büntetlenül, hogyha ő nélküle akarják a nép sorsát intézni, mert nem tudják, hogy intézni, de hogy az Úrban reménykedni az azért boldogság, mert az Istenben reménykedni nem azt jelenti, hogy valahogy átmentem a saját dolgaimat, ahogyan mondtuk, a saját vagyonomat, a saját hatalmamat, a következő politikai rendszerbe, a következő változáson, hanem Istenben reménykedni azt jelenti, hogy ő megtartja az életünket. Ezért szabad és kell neki engedelmeskednünk, hogy az ő szabadítását megtapasztalhassuk. És befejezésül, ha már bejött egy kisgyermek az édesapjával a templomba, a gyülekezetbe, szeretettel köszöntjük. Hadd mondjak le egy példát, amit egy héttel ezelőtt hallott a püspökünk, akit meghívtak arra a konferenciára Bonnba, amelyről a sajtó is hírt adott, amelyet az európai egyházak vezetőinek rendeztek azért, hogy a bevándorlók válságáról tárgyaljanak. Csak azt a mozzanatot, amit ő is kiemelt a hétfőn tartott lelkész értekezeten, hadd mondjam el, amelyik ékes példája annak, hogy az emberi megoldások milyen dimenzióban tudnak mozogni. Tudnik, oda ment hozzá egy résztvevő, és szűkebb körben, tehát nem a plénum előtt, hanem már vacsor előtt, kifejtette azt a nézetét, hogy nem olyan rossz dolog, hogyha bevándorlók jönnek hozzánk, hiszen néhány év alatt meg lehet tanítani őket a szükséges nyelvtudásra, ki lehet képezni őket, vagy be lehet tanítani őket a szükséges munkahelyi tudásra. Azt lehet mondani, hogy 5 év múlva, egy most érkező bevándorló, 5 év múlva már adófizető, már termelő, már használható állampolgára, vagy legalábbis ott lévő ember lesz az országnak. Míg a saját gyermekeink nem ilyen jó befektetés, ez így hangzott el, hiszen legalább 25-30 év, amíg termelni fognak. Megdöbbentő, hogy amikor az ember csak arra gondol, hogy a saját érdekeimet átmentsem, hogy a saját profitomat megtartsam, hogy a saját pozíciómat átmentsem, akkor képes ilyen gondolatra jutni, hogy saját gyermek helyett inkább idegent, akit olcsóbban, akit rövidebb idő alatt a termelés szolgáltává lehet állítani. Ezért fontos az, hogy az Úrban reménykedés az nem csak azt jelenti, hogy hát majd megsegít minket valahogy az Úristen, hanem az azt jelenti, hogy engedelmeskedünk neki. Elfogadjuk az ő áldásait, elfogadjuk a gyermek áldást is, elfogadjuk azt, hogy ő bennünket, magunkat akar alkalmassá tenni arra, hogy életben maradjunk, hogy megszabaduljunk, hogy boldog közösség legyünk, és nem az az ő célja, hogy valahogy a mi vagyonunkat, valahogy a mi hatalmunkat megtartsa. Elmúlik, nem lehet megtartani. Ez a tanúság aztán Ézsaiás kora után bekövetkezik az idegenhódítás, bekövetkezik a Jeruzsálem pusztulása, a templom pusztulása, a nép fogságba vitele, nem tudta átmenteni a hatalmát a vezető elit, nem tudta megtartani a vagyonát sem, elpusztult, a fogságba vitték őket, csak az történhetett meg, az történt meg, amit Isten megígért. A benne reménykedőket megtartotta, visszavitte a Szentföldre, és újra megélhették a templomi, az Istenben hívők közösségét. Kedves testvéreim, keressük a boldogságot, reménykedjünk az Úrban, és imádkozunk azért, hogy ő bennünket is megtartson most is. Amen.